és ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzés alapján az ország egész területére vonatkozóan a harmadfokú jelzés után pénteken 0 órától vasárnap éjfélig fenntartja a hőségriasztást, azonban harmadfokról másodfokra módosítja. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok 200 méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad. A balkánti sújtó tikkasztó hőhullám közepette egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, írta a Euronews. Bulgária déli és délnyugati részén jelentős területeken lángol a száraz növényzet. Észak-Macedóniában 10 tűzgóccal küzdenek. Többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak az 5. napja tartó rendkívüli hőség következtében. Itthon az országos mentőszolgálat még napokkal ezelőtti tájékoztatása szerint 10-15%-kal nőtt a riasztásaik száma. Kedden is megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord, derül ki a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adataiból. Akkor este 3.48 és 8 óra között 7036 megawattot ért el a magyarországi villamosenergia rendszer terhelése, tájékoztatták az MT-t. Tartós kánikula esetén inkább az esti órákban jellemzőek a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban is üzemelnek a klímaberendezések, valamint más elektromos berendezéseket is használnak az emberek. Már 900 ember dolgozik a paksi beruházás helyszínén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban, ahol a Rosszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval tárgyalt. Szijjártó Péter szerint minden adott ahhoz, hogy a két új blokk a következő évtized elejére megkezdhesse a termelést. Szavai szerint az új atomerőmű adja majd a garanciát hazánk hosszú távú energiabiztonságához, mivel az új blokkok átadásával az ország teljes áramigényének mintegy 70%-át tudják majd fedezni. Az uniós tagállamok nagykövetei megállapodtak az Európai Unió tanácsának 2025-ös uniós költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjáról. Ez összesen 191,5 milliárd euró kötelezettségvállalást és több mint 146 milliárd euró kifizetést tartalmaz. Egyrészt biztosítja az EU hagyományos politikáinak, köztük a kohézió és mezőgazdaság finanszírozását, illetve a 2021 és 27 közötti több éves pénzügyi keret félidei felülvizsgálatában megerősített prioritások finanszírozását. Az Európai Bizottság több mint 7 milliárd euró összegű uniós támogatásban részesít 134 közlekedési projektet, köztük 9 magyart, fenntartható biztonságos és intelligens közlekedési infrastruktúrák kiépítését célzó kezdeményezést 306 millió euró értékben. Közéjük tartozik a budapesti déli körvasút kiépítésére, 35 MÁV-start mozdony egységes európai vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelésére és a tatai biztonságos és védett tehergépjármű parkoló korszerűsítésére irányuló projektek, valamint az EU-Ukrajna szolidaritási folyosók részét képező magyar-ukrán vasúti határátkelőhelyek kapacitásának növelésére irányuló projekt második ütemét. Nem választották be a háznagyok közé a Patrióták Európáért EP frakció jelöltjét Szekeres Pált, a Fidesz-KDNP politikusát. Dajs Tamás, a Fidesz EP képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, az európai parlamenti képviselők többségét adó baloldali blokk több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe ezzel. A Patrióták Európáért Európai Parlamenti Képviselőcsoport a politikai erőszak elítéléséről kezdeményezett plenáris vitát és határozatot, beleértve a Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi elnök jelölt elleni merénylet kísérlet elítélését is, ezt azonban a testület leszavazta. Gál Kinga, a frakció első alelnöke azt vetette az EP szemére, hogy gyakorlatilag semmit nem tesz a politikai erőszak ellen, amely már Európában is felütötte a fejét. Példaként említve a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni támadást, illetve a Budapesten elfogott antifa aktivista Ilária Szalisz esetét, aki bár majdnem megölt egy ártatlan embert, jelenleg minden eljárás ellenére mégis az EP padsoraiban ülhet, és arról oszthat ki minket, hogyan viselkedjünk, fogalmazott. Felfüggesztette a fegyverzet ellenőrzésről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló tárgyalásokat Kína az Egyesült Államokkal. Az USA júniusban két katonai felszerelés eladást hagyott jóvá, összesen 300 millió dollár, vagyis 107 milliárd forint értékben Tajvannak. Végül az időjárásról. A folytatásban alapvetően derült lesz az ég, de a megnövekvő gomoly felhőkből, bár majd egyre kevesebb helyen újra számíthatunk záporra, zivatarra. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Debnár Ádám hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Fehér József technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a műsor kínálatot. Elsőként James Herriot Kutyás történetek című írásának 9. részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallják a hazai nőtörténeti kutatás helyzetéről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Dobozi Gábor tengerésszel beszélget különleges szakmájáról, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján előbb a búcsúról hallják Bognár István gutorpöldi plébánost, majd Csák András szeredi plébános beszámolójának 4. részét sugározzuk a római magyar nemzeti zarándoklatról. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben elsőként bemutatjuk Wagner Ákost Eger megválasztott polgármesterét, a folytatásban dr. Tengely Adriennel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docensével beszélgetünk legújabb tudományos munkája kapcsán, melynek keretében a reformkori közösségi vallásgyakorlat új formáit kutatta. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban az asszony teremtés történetéről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Ezután az éjszaka után elég gyakran láttam, amint Martel futtatja a mezőn. Csak nem gömbszerű alakjával, mintha pattogott volna a fűben, de a modora mindig visszafogott és észszerű volt, kivéve, hogy folyvást hálálkodott, amért a kutyáját visszahúzta a haláltorkából. Aztán újra megismétlődött az eset. Nem sokkal éjfél utánra járt, és amikor felemeltem az ágy melletti telefont, már hallottam a kétségbeesett sírást, mielőtt a kagylót a fülemre tettem volna. Ó, Jim, Martel nagyon rosszul van, ki jössz?
Most
mi a baja?
Rángatózik.
Rángatózik?
Igen, szörnyű mód, rángatózik. Gyere, Jim, fiam, ne várakoztas, hót ideges vagyok. Biztosan veszem, hogy szopornyi szája van.
A fejem kóvályogni kezdett. Nem lehet szopornyi szája, Humphrey. Nem így, egy pillanat alatt.
Könyörgök, Jim,
folytatta, mintha nem hallotta volna, mit mondtam.
Légy jó haver, gyere és nézd meg Martel.
Jól van, mondtam fáradtan, ott leszek pár percen belül.
De ó, Jim, te rendes gyerek vagy, igazán rendes gyerek.
A hang elhalt, mikor letettem a telefont. A szokásos tempóban öltözködtem, nem oly pánikban, mint először. Mintha az első eset ismétlődött volna meg, de miért éppen éjfél után? Útban a Cedar House felé úgy döntöttem, hogy ez is csak vaklárma, de az ember sose tudhatja. A tornácon a viszki gőznek ugyanaz a kábító hulláma borított el. Humphrey szipogva és jajgatva egyszer-kétszer nekem dőlt, miközben a konyhába vezetett. A sarokban álló kosárra mutatott.
Ott van, mondta, s megtörölte a szemét. Most értem vissza, Rájpon Búl, és így találtam.
Megint lóverseny?
Igen, megjátszottam a lovakat, ittam, és hagytam a szegény kutyámat itt húsenyvedni. Rohadt alak vagyok, úgy bizony.
Szamárság, Humphrey, már mondtam a múltkor is. Semmi rosszat nem teszel vele, ha itt hagyod egy napra. Különben is mi az a rángatózás? Nem látom, hogy baja volna.
Igen, abba hagytad, amikor bejöttem, így járt a hátsó lába.
Kezével rángatózó mozdulatot tett. Magamban felnyögtem. Lehet, hogy vakaródzott, vagy egy legyet zavart el.
Nem, ez több volt annál, láttam, hogy szenved. Csak nézd meg a szemét!
Láttam, mire gondol. Martel kopos szemei nagy érzelemtavak voltak, s mélységükből könnyen kiolvasatta az ember a megindító szemrehányást. A feleslegesség érzésével megvizsgáltam. Tudtam, mit fogok találni. Semmit. De mikor megpróbáltam megmagyarázni a kisembernek, hogy kedvence rendben van, nem hitte el.
Adj neki olyan csoda tablettát,
könyörgött.
Utolján az gyógyította meg.
Úgy éreztem, meg kell nyugtatnom, Martel tehát újabb vitamin adagot kapott. Humphrey roppantul megkönnyebbült, és átimbolygott a szalomba a viszkis üveghez.
Kell egy kis szíverősítő a sok után, mondta.
Ugye te is iszol egy-egy, Jimmy fiam? Ezt a pantomimot gyakorta előadtuk a következő néhány hónapban, mindig lóverseny után, és mindig éjfél és egy óra között. Kellő alkalman volt a helyzetet elemezni, és elég nyilvánvaló végkövetkeztetése jutottam. Ideje nagy részében Humphrey normálisan lelkiismeretes kutyatulajdonos volt, de jókora adag alkohol elfogyasztása után érzései ragacsos szentimentalizmusba és bűntudatba torzultak. Mindig kimentem, ha hívott, mert tudtam, hogy kétségbe esne, ha elutasítanám. Humphreyt kezeltem, nem Martelt. Mulatságomra egyszer sem adott hitelt szabadkozásomnak, hogy a vizit felesleges volt. Mindig biztosra vette, hogy a varázstablettán mentette meg a kutyája életét. Ne feledjék el, számításba vettem azt a lehetőséget is, hogy Martel szándékosan dolgozza meg azokkal a bánatos szemeivel. A kutyalélek nagyon is képes a helytelenítésre. Én csak nem mindenhová magammal vittem a kutyámat, de ha otthon hagytam, mert Helennel moziba mentünk, sértődötten az ágyunk alá feküdt, s mikor előkerült, gondosan nem vett tudomást rólunk egy-két óra hosszat. Összeszorult a gyomrom, amikor Humphrey közölte, hogy úgy döntött, bepárosztatja Martelt. Tudtam, hogy a terhesség rengeteg zaklatást jelent majd nekem. Így is történt. A kisemberen sorozatban tört ki a szeszes vakrémület, mindannyiszor ok nélkül és a 9 hét alatt rendszeres időközökben képzeletbeli tüneteket fedezett fel Martellen. Roppantul megkönnyebbültem, mikor a kutya 5 egészséges kölyköt szült. Most már gondoltam, valamelyes békém lesz. Igazság szerint már nagyon belefáradtam Humphrey éjszakai szamárságaiba. Mindig ügyeltem rá, hogy ne utasítsam vissza az éjszakai vizitet, de Humphrey ezt az elvet a tűrés határig feszítette. Egyszer meg kellett neki mondanom. A roppanás akkor következett be, mikor a kölykök pár hetesek voltak. Szörnyű napot csináltam végig. Reggel 5-kor egy méh előreeséses tehénnel kezdtem, Utána órák hosszat róttam az országutat, elszalasztottam az étkezéseket, késő este pedig minisztériumi kérdőívekkel csatáztam, amelyeket úgy éreztem, helyenként rosszul töltöttem ki. Írnoki ügyetlenségem mindig bosszantott, s mikor dögfáradtan ágyba másztam, a fejem még mindig zúgott a tehetetlenségtől. Hosszú ideig hiába igyekeztem megfeledkezni a kérdőívekről, és csak jóval éjfél után aludtam el. Mindig kísért az az ostoba képzelődés, hogy körzetem tudja, mikor van kétségbejtő szükségem egy egész éjszakás alvásra, hogy azután kajánul beleavatkozzon. Mikor a telefon felharsant a fülem mellett, meg sem lepődtem igazán. Fáradt kezemet kinyújtottam a kagylóért, s láttam, hogy az ébresztő óra világító számlapja 1:15 mutat. Halló, nyögtem. A válasz túlontúl ismerős volt. Összeszorítottam a fogam, éppen ez kell nekem. Humphrey, most meg mi a baj?
Ó, Jim, Martle, igazán haldoklik, tudom, gyere, fiú, gyere gyorsan, haldoklik.
Néhány reszelős lélegzetet vettem. Ezt meg honnan veszed?
Hát fekszik az oldalán, és reszket.
Van még valami?
Igen, az asszony, asszonya Martle zaklatottnak látszott, és mereven lépkedett, mikor kiengedted éltán a kertbe. Én nemrég jöttem vissza Red Carból.
Szóval lóversenyen voltál.
Igen, és elanyagoltam a kutyámat. Semmire kellő vagyok, egy igazi, semmire kellő.
Behúnytam szemem a sötétben. Humphrey képzeletbeli tüneteinek se vége, se hossza. Most reszket a kutya, zaklatottnak látszik, mereven lépked. Volt már zihálás és rángatózás, fejbólogatás és fürrázás. Mi jön ezután? De ami elég, az elég. Ide figyelj, Humphrey, mondtam. Semmi baja a kutyádnak. Már sokszor megmondtam.
Ó, Jim, fiam, siess, ó,
nem megyek, Humphrey.
Nem, ne mondd ezt. Látom, hogy gyorsan gyengül.
Komolyan gondolom. Csak pocsékolnám a magam idejét és a te pénzedet, tehát feküdj le. Martle rendben lesz. Reszketve feküdtem a takaró alatt, és rájöttem, hogy hívást visszautasítani fárasztó dolog. Biztosra vettem, hogy kevésbé kimerítő lett volna, ha felkelek, és végigcsinálok megint egy színjátékot a Cedar House-ban, mint életemben először nemet mondani. De nem mehetett így tovább. Véget kellett vetnem neki. Még mindig gyötört a lelkiismeret furdalás, amikor nyugtalanul elszunnyadtam. Szerencse, hogy a tudat alatti alvás közben is tovább működik, mert hirtelen felébredtem. Az ébresztő óra 2:30-at mutatott. Uramisten! Kiáltottam a sötét mennyezetre meredve, Martlenek rángó görcse van. Kikepesztettem az ágyból, és magamra dobáltam a ruháimat. Valami zaj csaphattam, mert meghallottam Helen álmos hangját. Mi van? Mi a baj? Humphrey Cab! Ziháltam, miközben megkötöttem a cipőfűzőmet. Humphrey! De azt mondtad, hogy sose sürgős. Most az. A kutyája haldoklik. Megint az órára néztem. Sőt, lehet, hogy már kimúlt. Felkaptam a nyakkendőmet, aztán visszadobtam a székre. A fene ott egy, erre nincs szükségem. Kirohantam a szobából. A hosszú kerten át a kocsiban agyam elismételte a Humphrey által elmondott esettanulmányt. Kis szuka, 5 kölyköt szoptat, szorongás jelei és merev járás ma délután, és most fekszik és reszket. Klasszikus gyerekágyi rángógörcs, kezelés nélkül gyorsan végzetessé válik, és már csak nem másfél óra eltelt, amióta telefonált, gondolni sem akartam rá. Humphrey még mindig fenn volt. Nyilvánvalóan az üveggel vigasztalta magát, mert alig állt a lábán.
Hát eljöttél, Jimfi,
motyogta pislogva. Igen, hogy van?
Ugyanúgy.
Marokra fogva a kalciumot és az intravénás fecskendőt berohantam mellette a konyhába. Martel karcsú teste tetanuszos görcsben nyúlt el. Kapkodott a levegő után, erőteljesen reszketett, és nyálbuborékok csepegtek a szájából. Szeme elvesztette látságát, és eszelősen előre merett. Szörnyű látvány volt, de élt. Élt. Kiraktam a nyivákoló kölyköket egy közeli szőnyegre, gyorsan lenyírtam és letamponoztam a radiális véna feletti területet. Beszúrtam a tűt a véredénybe, és végtelenül óvatosan, nagyon lassan nyomni kezdtem a fecskendőt. Ennek a betegségnek a kalcium az orvossága, de egy hirtelen nagy adag biztosan megöli a pácienst. Több percbe telt, míg kiürítettem a fecskendőt, aztán hátraereszkedtem a sarkamra, és vártam. Ilyen esetben néha altatóra is szükség van, nem csak kalciumra, és ott volt kéznél a nembutál és morfium. De idővel Martel lélegzete lelassult, és a merev izmok kicsit fellazultak. Mikor már visszanyelte a nyálát, és hátranézett rám, tudtam, hogy megmarad. Vártam, hogy végtagjaiból elmúljon az utolsó remegés is, mikor éreztem, hogy a vállamra vernek. Humphrey állt ott, kezében a viszkis üveggel. Ugye iszol egyet, Jim? Nem kellett nagyon rábeszélni. A tudattól, hogy csak nem felelős lettem Martel pusztulásáért, enyhe sokkot kaptam. Még mindig reszkető kézzel emeltem meg a poharat, és alig nyeltem le az első kortyot, mikor a kis állat kiemelkedett a kosárból, és oda ment a kölykeihez, hogy megvizsgálja őket. Némelyik rángógörcsös eset lassan javul. Mások viszont látványos gyorsasággal, és az idegrendszerem érdekében hálás voltam, hogy ez a gyorsak közé tartozik. Mi több, a gyógyulás szinte hihetetlen volt, mert Martel, miután végig szimatolta a családját, odajött az asztalhoz, hogy üdvözöljön. Szeméből sugárzott a barátságos érzés, és farkát magasan csóválta igazi kopómódra. A fülét simogattam, mikor Humphrey rekedt kacagásban tört ki. Tudod, Jim, ma éjjel rájöttem valamire. Kissé vontatottan beszélt, de azért eszénél volt. Mire, Humphrey? Rájöttem, hogy milyen nagy szamár voltam én az utóbbi időben. Hogy érted ezt? Felemelte a mutató ujját, és bölcsen intett vele. Hát te mindig azt mondtad, hogy semmiért húztalak ki az ágyból, és csak képzelődök, mikor azt hiszem, hogy beteg a kutyám. Igen, mondtam, így van. Azt én sose hittem neked, igaz? Hiába beszéltél. Most már tudom, hogy mindig igazad volt. Bolond voltam, és igen sajnálom, hogy annyiszor zaklattalak éjszaka. Emiatt ne aggódj, Humphrey. Igen, de nincs az rendjén. Vidám képű farkcsóváló kis kutyája felé intett. Nézd csak meg! Akárki láthassa, hogy Martelnek nem volt semmi baja ma éjjel. Hála az égnek az olyan emberekért, mint Humphrey Cobb. Akkoriban sok évvel ezelőtt csak nem megőrített, de ma, ha eszembe jut, elmosolyodom. Az is jó, hogy a rángógörcsről írhatok. Ez is olyan végzetes betegség, amit gyorsan és könnyen lehet gyógyítani. A kalcium az ellenszere, annál jobbat azóta sem találtak ki. Az is érdekes, hogy bár Humphrey egy hirtelen villanással felismerte észszerűtlen viselkedését, mégis hosszú éveken át folytatta könnyes éjszakai telefonhívásait. Vénusz. A béres bement a tehenek közé, és megfogta a paciensen farkát. Mikor megláttam a frizuráját, mindjárt tudtam, hogy Josh Anderson megint működésbe lépett. Vasárnap reggel volt, és minden beilleszkedett a képbe. Kérdeznem sem kellett. Járt tegnap este a nyúl és fácámban? Érdeklődtem könnyedén, miközben bedugtam a hőmérőmet. A béres bánatosan végig simította a fejét. Hát, jártam, a fene egye meg. Messziről látszik, ugye? Az asszony azóta is folyvás gyötör. Gondolom, Josh egy pohárral többet ivott a kelleténél. Ahogy mondja. Több eszem lehetett volna, minek választottam a szombat estét, a magam hibája. Josh Anderson a helyi borbélyak egyike volt. Szerette a munkáját, de a sört is szerette. Sőt, egyenesen imádta. Olyannyira, hogy minden este magával vitte az ollóját és a nyírógépét az ivóba. Egy korsó áráért bárkit gyorsan fazonra igazított a férfi vécében. A nyúl és fácán törzs vendégeit sose lepte meg, ha valamelyik ügyfél mozdulatlanul ült a vécé ülőkén, és Josh körül csicsattolta a fejét. Egy 6 pennis korsó sörért ez olcsó volt, de Josh ügyfelei tudták, hogy kockázatot vállalnak. Ha a borbély mértékletesen fogyasztott, viszonylag sértetlenül megúzták, mert a hajvágás színvonala Darobai körzetében nem volt nagyon magas, de ha ivászatában túljutott egy bizonyos ponton, szörnyű dolgok történhettek. Arról ugyan senki sem tudott, hogy levágta volna valakinek a fülét, de ha az ember vasárnap és hétfőn a városban mászkált, alig ha nem találkozott néhány felettébb különös frizurával. Megint megnéztem a béres fejét. Tapasztalatból úgy ítéltem, hogy Josh valahol a 10 korsó szintjénél járhatott, mikor csinálta. A jobb oldal szakát gondosan levágta a szemvonal alatt. A bal viszont nem létezett. Fenn a hajba szeszélyesen belemetszett, helyenként csupas csíkokat hagyva, másút hosszú, imbolygó fürtöket. Hátul nem láttam, de biztosra vettem, hogy az is érdekes lehet. Egy cof, vagy akármi más lappanghat odatúl. Igen, állapítottam meg, határozottan 10 korsós. 12 vagy 14 korsó után Josh hajlamos volt minden óvatosságot szélne kereszteni, és egyszerűen végig szántani áldozata fejét a nyírógéppel, csupán egy hajcsomót hagyva meg legelől. A klasszikus fegyenc stílus, amely arra kényszerítette az ügyfelet, hogy állandóan mélyen a szemébe húzott sapkával járjon a rákövetkező hetekben. Én mindig ügyeltem a biztonságra, s ha le kellett vágatni a hajamat, Josh üzletébe mentem, ahol a szigorú józanság állapotában működött. Ott ültem néhány nap múlva, soromra várva, szemkutyámmal a székem alatt, és amint munkája közben figyeltem a borbét, az emberi természet csodája különleges sugárzással fénylett fel előtte. Egy testes ember ült a székben, és a fehér kendő alatt vöröslő arcának tükörképe pár másodpercenként eltorzult a fájdalomtól. Mert az egyszerű igazság az volt, hogy Josh nem vágta, hanem tépte a hajat. Nem csak azért tette ezt, mert felszerelése ódon volt, és ki kellett volna élezni, hanem azért is, mert kialakított egy bizonyos csukló mozdulatot a nyírógépével, amely minden húzás végén kiszakította a hajszálakat a tűzőből. Sose szánta rá magát, hogy villanynyírógépet vegyen, de nem hinném, hogy az sajátos technikája miatt valamit is változtatott volna a helyzeten. Csoda volt, hogy valaki is elment Joshhoz hajat vágatni, mert volt másik borbé is a városban. Véleményem szerint azért mentek, mert mindenki szerette Josh-t. A boltban ülve elnéztem, hogyan dolgozik. Az 50-es éveiben járt, apró ember volt, teljesen kopasz. Szinte csúfságára a polcain álló hajnövesztők sorának. A nyájas mosoly, mintha sohasem hagyta volna el az arcát. A mosolya és nagy, furcsán álmatag szeme szokatlanul vonzóvá tette. aztán meg oly nyilvánvalóan szerette embertársait. Mikor ügyfele szemlátomást megkönnyebbülve, hogy vége a megpróbáltatásnak, felállt a székről, Josh ott sürgölődött körülötte, lekefélte, megveregette a hátát, és vidáman csevegett. Látni lehetett, hogy nem csak a haját vágta le annak az embernek, hanem élvezte a kellemes társadalmi találkozást is. A nagy farmer mellett Josh még a szokottnál is kisebbnek látszott. Apró ember pihének, s mint gyakran most is álmélkodom azon, hogyan tudja azt a sok sört befogadni. Persze idegeneket gyakran csodálkozásra késztet, hogy az angolok milyen hatalmas mennyiségű barna sört képesek elfogyasztani. Én még ma sem tudok ezzel vetekedni, pedig 40 éve élek Yorkshire-ban. Talán glasgowi neveltetésemnek tulajdonítható, hogy 2 vagy 3 korsó után kényelmetlen érzés fog el. Különös módon nem igen emlékszem, hogy a hosszú éveken át részeg Yorkshire-it láttam volna. Természetes tartózkodásuk felenged, és fokozatosan mind kedélyesebbé válnak, ahogy a hosszú zuhatag leömlik torkukon, de ritkán esnek el, ritkán művelnek ostobaságot. Például Josh. A hét minden estén 8 korsót nyelel. Szombat kivételével akkor megemeli a fogyasztását 10-14 korsóig, de nem nagyon látszik meg rajta. Szakmai ügyessége látja kárát, de ennyi az egész. Most felém fordult. Mr. Harriet, örülök, hogy látom. Megmelegített mosolyával és nagy szeme csak nem misztikus mélységével megsimogatott, mikor odairányított a székhez. Nagyon jól van? Köszönöm, Mr. Anderson, kitűnően. És maga? Finoman, uram, finoman. Kezdte a kendőt az állam alatt betyűrni, aztán örvendve felnevetett, mikor kis kopón bekocogott a redők alá. Hello, Sam, látom, itt vagy, szokás szerint. Lehajolt és megsimogatta a kutya formás fülét. A mindenit, Mr. Harriet, ez aztán hűséges barát. Ha módja van rá, le nem veszi magáról a szemeit. Így igaz, mondtam, és én sem szeretek sehová menni nélküle. Megpördültem a székemen. Jut eszembe, nem kutyával láttam magát a minap? Josh kezében az ollóval megállt. Bizony, azzal látott egy kis szukával, kóborkutya, a yorki kutyák és macskák menedékétől kaptam. Most, hogy a gyerekeink mind elmentek hazúrul, kedvünk támadt az asszonnyal egy kutyára, és írtóra szeretjük. Én mondom magának, csuda kis jószág. Milyen fajta? Hát ezt kérdezheti. Egyszerű karcs, gondolom. Nem látom rajta a pedigrí nyomát se, de nincs az a kincs, amiért odaadnám. Már éppen helyeselni akartam, mikor felemelte a kezét. Várjon egy pillanatig, lehozom. Az üzlet fölött lakott, és lába dübörgött a lépcsőn, amikor karjában lehozta a kis szukát. Itt van, Mr. Harriet. Mi a véleménye róla? Lerakta a kutyát a padlóra, hogy szemügyre vehessem. Néztem a kis állatot. Világos szürke szőre nagyon hosszú és bodros volt. Első pillantásra egyenesen apró, Wensleydale birkának látszott. Kétségkívül zavarba ejtő leszármazású kutya volt, de a lihegő száj és az imbolygó farok jó természetre vallott. Tetszik, mondtam. Azt hiszem, nagyon jól választott. Mi is úgy gondoljuk. Elhallgatott, simogatta az új kedvencét, és észrevettem, hogy újra meg újra a mutató és hüvelykujja közé kapja a hosszú szőrt, és finoman dörzsölgeti. Kicsit furcsának látszott, de aztán eszembe jutott, hogy ezt szokta tenni emberi ügyfeleivel is. Vénusznak neveztük el. Vénusznak? Igen, mert olyan szép. Nagyon komolyan beszélt. Ja, igen, mondtam, értem.
Elhangzott James Herriot Kutyás történetek című írásának 9. része, felolvasta Szacsvai László. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Me.
kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!